Harmadik fejezet. Egy ember áll a hegyoldal fehér síkjában. Kezében szögmérő és céduló, fogai között plajbász szorongat, hunyorogva célozza két rút közötti távolságot, közben jegyzetel. Tejkék az ég, fehér a táj, a kiküllő mögül vörösben hunyorog a nap. Még tél van, február eleje, még fehér minden, de a mezőség felől szélesen hömpölygő melegebb szél jön, és szagában, simogatásában már játszik a tavasz ígérete. Kertjét méri bójai farkas, és most a füstcsíkokat nézi. Lábánál gunnyaz domált falu, fehér hódúnyhák alatt csak a messzi szekér foltja mutatja, hogy van itt valami élet. Különben a hótakaró alatt halva minden. Szél nem éri a falut a völgyben, és így a füst zavartalanul rajzolhatja csíkjait a fehér-kék háttérre. Rövid, báránybőrbekecs van az emberen, amelyent a faluban hordanak. Rendes paraszti bekecs, elég viselt is már, de a csizma a lábán kemény szárú, úri, és a fekete nadrág is kétszer ványolt szebeni posztú. Kucsma nincsen rajta, hosszú haja, homloka szabad, sápad borotválatlan arcán merev elmélyedés. Euklidész, mondogatja hangosan magának, mert most is a parallellákkal foglalkozik. A párhuzamos füstcsíkok ezt jutatták eszébe. Ott jött rá először a Szále folyó partján Göttingában, jegenye soron sétált, akkor őszi alkonyatban, mélyetten megállott aztán az út végén, és amint végignézett a két sor jegenyén, sajgó szemének violaszín elborulása mögül, csak fölnyúlt a két párhuzamos vonal, és lehunyt szemmel borzongva kísérte útjára a képzelt végtelenbe. Euklidész évszázadok óta fejedelme a geometriai összestételeinek, mint egy és örökkévaló Isten. Minden nép uraként. Mintha Mózes lázadt volna föl az Úr ellen, olyan kimondhatatlanul merész a kétkedése, de hiába minden, hiába csitítja magába, érzi, hogy az igazság ott van benne, belül, ott fül ajkán, csak még nem tudja kimondani. A két párhuzamos nem találkozik sehol. Visszatér önmagába. Mint minden, a fa, az élet, a bolygók, nincs kezdet és vég. Az euklidészi geometria. Csak Gaussnak mert egyszer bevallani. Meleg, opálszínű tavaszi éjszakán. Eleinte rémülten nézte őt Gauss, hogy aztán a rajongó kiáltással megfogja a kezét, és ezt mondja. Érzem. Nem szavaidból, hanem szemedből, hogy igazad van, de ki tudja ezt bizonyítani? Akarom, felelte összeszorított szájjal. Vigyázz! Nehogy az élet kevés legyen ehhez. A végtelenséggel nem jó kikezdeni, válaszolta Gauss óvón. Bójai Nessel. A nagy tiszta csendben távoli csengés hallatszik. Arról a lenti útról, ahol a szekér kanyarodott. Három gomolya szekeres és két utas. És éppen itt állnak meg a kapu előtt. Kik ezek? Mit akarnak tőle? Ijegység hasított bójaiba. Tán anyósa jön Kolozsvárról. Nem engedem be, mondta hangosan. De akkorra már jött fölfelé az ösvényen három bundás ember. És ő mentem megnyugodott, mivel látta a formáiról, lépésükről, hogy nincsen köztük Bachmann Julianna. Három férfi. Sietve ment eléjük, és már ölelte is az egyiket magához. Nagy bundájával együtt a szakállas, fekete fejű Bodor Palit, hű és igaz barátját, aztán Megnézte a másikat is, bundában is, sovány ember, hosszú, vékony, egérfarok barna bajusszal, és áll a borotvált. Köteles Sámuel, professzor barátom! Hát köteles Sámuel, mondta Bodor Pali, amint rámutatott az emberre. Hátrább állott a szondrás kucsmás, öreg szekeres, fogva az ostort a kezébe. Örvendetes vendégeim, mondta asszonyának Bólyai, amint a két ember kifejtette a bundából és leültette őket a jó meleg szobába. Először a plánétámat nézték meg, mondta Bólyai túláradó örömmel, és már indult is a belső szoba felé, hogy hozza a kicsi fiát, megmutassa vendégeinek Bólyai Jánost. Most ne abajgassa, alszik, éppen most aludt el, állott elébe tiltón az asszony, de Bólyai nem törődött vele. Ez az én plánétám, mondta, és Bodor Pali kezébe tette a gyermeket. Aki minden ijedelem nélkül emelte fel a szemét az idegenre. Majd a másik férfire nézett, aztán apjára, mintha onnan várna tanácsot további magyarázkodásra. Úgy látszik, apja tekintete megnyugtatta a gyermeket, mert tekintetét felemelte, és belemarkolászott Bodor Pál szakálába. Ez a művelet is tetszhetett neki, elismerően hümmögött, aztán pofozni kezdte a szakállát, miközben himbálta magát. Gyönyörű gyermek, mondta köteles Sámuel elismerően. Szeme az anyjáé, mondta Bodor Pál. De a haja, a homloka az enyém, szólott Bólyai. Bólyainé csak kivette Bodor Pali kezéből a gyermeket, magához szorította, és eltűnt vele a másik szobába. Együtt maradt a három férfi az ebédlőben. Élsz nyugodalmasan, szépen, és látom, nem kis boldogsággal, szólott Bodor Pali. Köteles hallgatott. Tűnődve nézett ki az ablakon a fehér merev tájra. Boldog vagyok, mert én is adtam egy plánétát a világnak, válaszolta Bólyai. De hangja nem csöndült örömmel. Szépen berendezkedtél, amint látom. Így élni jó itt, de... Bólyai kérdőn nézett Bodor Palira. Azért nem kell olyan erősen elvonulni, tette hozzá köteles professzor. Domált szép, fiamban és kertemben nagy örömöm van. Jövetelünknek oka van, szólalt meg némi hallgatás után Bodor Pál. Köteles zsebébe nyúlt, és pecsétes írást húzott elő. Maga elé tette az asztalra, aztán jelentősen Bólyaira nézett. Az erdélyi református egyházkerület fő konzisztóriuma nevében jövök, mondta köteles ünnepélyesen, és az írást kezébe véve fölállott. Bólyai is fölállott, sápat arcára az izgalom lángja szaladt. Hozzám? Kérdezte csodálkozva. Hozzád jöttünk, felelte Bodor Pál. A fő konzisztórium kegyelmedett ezennel ünnepélyesen, atyánk fiai általam és írásomban is meghívja az ősi, nemes, marosvásárhelyi kollégium professzorának, mondta köteles, kicsit prédikációs hangon, és a pecsétes írást átnyújtotta Bólyainak. Most építettük át a kollégiumot, és az új falak várják az új idők, új tudósait, agyis téged. Bólyai arca megvonaglott. Bajsza szélén megjelent a jellegzetes vonás, majd felugrott az asztal mellől, és rövid léptekkel leföl kezdett járkálni. Forróság olyan érzés, mint amikor Göttingában, a Szále partján először döbbent rá a parallellák problémájára. Gauss! Mondta hirtelen Bólyai. Gauss! Ismételte meg. A két férfi csodálkozva nézett rá. Hogy hallják Gauss nevét? Mindkettő ismerte őt, Bodor Pál személyesen is. Öreg professzorok is kitüntetésnek vennék a hívásunkat, de mi kegyelmed mellett döntöttünk. Ennél nagyobb dicsőség, gondolom, erdélyi embert és tudóst nem érhet, mondta Köteles. Tudom, hogy Göttingába vágyol, hol dicső múlt, és híresek a professzorok, de idegen föld nekünk, és kötelességünk, hogy képességünket a magyar tudománynak adjuk Erdélyben, mondta Bodor. Nem fogadhatom el, mondta hirtelen, de határozottan Bolyai Farkas. A két férfi meglepődve nézett rá. Köteles arca csalódott volt. Ő azt hitte, hogy Bolyai, a fiatalember, újjongó örömmel és hálával veszi a megtisztelő hívást. Miért? Kérdezte riadtan Bodor. Hiúság nincs bennem. Dolgozni itt is dolgozom. Az én világom kitölt engem. Munkám s problémám elég hiány nélkül e földi életre. Gondolja meg, kegyelmedi domádon akar dolgozni, könyvek, fölszerelés nélkül. Hová jut így? Semmire. És a fiad? Vágott közbe Bodor. Kötelességed, hogy tudásodnak teret és családodnak rangot, módot biztosíts. Ez itt elzárkozva csak senyvedés, rád pedig dicsőség vár, és főiskolánk, hazánknak is eleget kell tegyél. Őszinte boldogság ez a megtiszteltetés, mert nem is ismernek még a professzorok, de itt megállod, Bolyai. Gondolj apádra, Bolya leégett, és ha nem volna neki a szolgabíróság, hol állna meg? Kicsi a birtok, és te nagyra hivatott vagy. A szolgáló felszolgálta az ebédet. Evés közben keveset szóltak. Bodor úgy érezte, hogy Bolyainál nem a családi boldogságban való elzárkózás okozza a húzódozást a professzori állás elfogadásától, hanem más titok. Bolyainé szíves volt. Okosan szóló, szép és kiteljesült melles anyaságában, de csak láthatatlan fátyol borongott a házastársak között, amit ő megérzett. Ebéd után Köteles Bolyainéhoz csatlakozott, Bodor pedig karon fogta Bolyait, hogy szeretne egyet járni, és vitte ki magával a havaskertbe. Bolyai fából épült kicsi ügyes házhoz vezette Bodort, amely a kert végében állott a nyárfák alatt. Jól berendezett szoba, gyönyörűen nézett ki, asztal, székben, egy szál vastag gyertya, az asztalon írások, geometriai ábrák és egy nagy kopott könyv. Az Ó Testamentum híber betűkkel. Furcsa kemence is állott a szobában, és érzett, hogy itt nemrég fűtöttek. Mi bajod van? Kérdezte Bodor, szembeállva Bolyaival. Meghitten a vállára tette a kezét. Nincs bajom. Nem vagy boldog. Nekem, a régi barátodnak megmondhatod, hogy mi fúr. Nem értelek. Nem értelek. Nem tudom, mit. A geometria-e, vagy a ten magad élete? Hogy hol a baj? Bolyai arcán látszott, hogy küszködik magával, aztán mégis megszólalt határozott hangon. Igazol mondád, nem vagyok boldog, de nyugalomban élek, most legalább nyugalomban. Ült a két ember a szobában, a Berbics bőrével letakart heverőn, és Bolyai beszélt. Arról a kolozsvári esztendőről, amelyet apósa házában töltött, ahol megszületett fia, anyósáról, aki mérgezte napjait, el akarta idegeníteni tőle a feleségét. A napokról, amikor az asszony felszított féltékenységével ellene fordult, és csak apósa vigasztalása mentette meg attól, hogy ne csináljon bolondságot. És a fia, akinek születését várta. Most csend van a házunkban, de úgy érzem, hogy a méreg, amit anyósom beleoltott feleségembe, még mindig betegít. Mondta Bólyai elkeseredetten. Igen. Egyedül vagytok itt. Éppen ezért el kell fogadnod mi hamarabb a vásárhelyi professzorságot. Egyszerre nagy távolságok nyílnak előtted, és boldogságod is visszatér, mondta Bodor részvéttel. Milyen boldogok voltunk itt, amikor esküvő után ide lejöttünk. De gyanútlanul visszatértem Kolozsvárra. Fiam születése miatt, és onnan magunkkal hoztuk a búbánatot, válaszolta Bólyai fájdalmasan. Túlzott érzékenység. Vásárhelyen, közöttünk, helyre jössz. Elmúlik minden, meglátod. Ha csak ennyi, nem nagy baj, tette hozzá. Zsuzsannának látomásai és rohamai vannak, suttogta Bólyai rekedten. Közelebb hajolva Bodorhoz. Bodor megrettenve fölállott, és őszinte, erős fájdalommal nézett Bólyaira. Fiamat ellöki magától, és az ő édes fiát, és a klavírt bolondul verdesve olyan nótákat énekel, mint Kolozsvárott a szamosmenti bulandrák. Bodor rettenve csapta össze a kezét. Inkább vásárhely kell, akkor jöjj. Borsos professzor segíteni fog rajta bizonnyal, mondta kérlelően Bodor. Bólyai csak lecsukott a heverőre, és heves sírásba fakadt. Bodor darabig kétségbeesetten állott a síró férfi előtt, aztán megragadta, fölemelte két kezével, megfogta fejét, és úgy nézett rá. Bele a szemébe. Ügyelj, férfi vagy. Bölcs ember, nagy tudománnyal, innen jönnöd kell, nincs más kiút. Elméd kincsét nem pazarolhatod el itt. Bólyai megrázkódott. Elfogadom, mondta igaz készszorítással Bodornak. És egyéb semmi? A parallellum, a párhuzamosak, mondta olyan hangon, mintha azt mondaná Pest is. Bólyai bűnbánóan állt előtte. Hagyd abba a sírást, vagy a bolondak házába juttat. Miért akarod te a világot kifordítani a sarkából? Dobd őket már el! Kezét is összetette Bodor. Úgy beszélt könyörgően. Gausz, Gausz! Tört ki furcsán Bólyai elnyúlt szájából a szó. Sisteregve és forrón. Köteles professzor ez alatt Bólyainé szobájában ült, és némi csodálkozással szemlélődött a szoba berendezésén. A klavír fedelén nagy disznó ölőkés feküdt, alvat vért idézően. A fal körül sorba törékeny, aranyozott székek sorakoztak, parkettás szalomban illőbben inkább, a szoba közepére halom párna dobálva, tetején a gyermek játszadozott. Fából csinált geometriai figurákkal, azokat haigálta, rendezte a gyermek, néha szájához emelte, egyik-másikat meg akarta harapni, aztán mérgében eldobta. Kérem, beszélj rá Bólyait. Mindent kövessen el, hogy vásárhelyre jöjjenek, hogy elfogadja a professzorságot. Igazából nem értem ő kegyelmét, ennél nagyobb megtiszteltetés nem érhet tudóst. Fiatalon. Miért húzódozik? Azért, mert háborodott, mondta az asszony. Megvetés és hideg gúny volt a hangjában. Köteles zavarában elpirult. Igen, bolond, és tudom, tette hozzá az asszony. Tán mégse, kérem. Nem hiszi? A kút vizét hegyre akarja vezetni. Éjszakánként pedig Ott a kerti házban zsidó bibliát olvas. Gondolom túloz. Nagy tudású ember, ragyogó eszű, bokarai lehetnek, de az ilyen embert szeretettel meg kell érteni, mi pedig szeretettel várjuk őt. Nem, nem a fiát szereti, Gausst. Firkál neki, mint szerelmes leányzónak, pedig az alig méltatja válaszra. Sok árkus levelet ír neki, és engem is gyaláz benne, anyámat is. Kicsoda Gausst? Úgy beszél róla, mint mennybéli szentről. Mondja kegyelmet, hogy tudjam meg végre hivatott embertől, ki ez a Gausst? Gausst nagy tudós. Ő a világ legnagyobb matematikusa, válaszolta köteles professzor, és hangjából őszinte elismerést érzett ki. Gausst nagy, de Bolya is az. Ők jó barátok ketten, együtt tanultak Göttingában. Meg kell ezt érteni, asszonyom, ha két tudós vonzódik egymáshoz. És én? Én pedig mi vagyok? Miért van az, hogy csak róla tud rajongással szólni, és anyámról emberséges szava nincsen, csak csípős nyelvével ócsárolja? Mindezt heves gesztikulálással mondta Bolyai nékötelesnek, miközben feje remegve lebegett, és súlyától a szőke haja kavargott. Önmérséklet és alázatosság kell az élethez. Ez kell elsősorban, asszonyom. Meg kötelesség. Gyönyörű gyermek, kicsi fiúk, szeme drága kő. Őt kell látni, és Bolyai jövőjét is, a magáét is. Szeretettel kiegyenlítődik minden. A gyermeket is elidegeníti tőlem. Játék szerez, nézze meg, ezeket adja a kezébe, és ha őt látja a gyermek, papiskol, és felel neki, engem pedig megrúg. Ez az asszony bolond, állapította meg magában, köteles. Ha megengedi, megkeresem őket, nekem sem ártana a járkálás, mondta köteles, és fölállott. Vásárhelye minden jóra fordul. Mi azon munkálkodunk. Meglátja, köztünk jól kiegyenlítődik minden, mondta még, és meghajtva magát kínos érzéssel indult ki az asszony szobájából. Megtalálja őket, bizonnyal a zsinagógában, szólt Bolyainé utána. Így nevezte ő a kerti házat. Ott van az ördög és a parallellum, tette még hozzá. Ezt köteles nem értette, amint ahogy sok mindent nem értett, amióta ide betette a lábát. Zavart volt, és tele aggodalommal. Amint lelépett a tornácról, Bodor és Bolyai már jöttek a kerti ház felől. Bodor előre sietett köteleshez.
Elintéztük, elfogadta, mondta őszinte örömmel Bodor.
Másként nem volt szabad határozni a kegyelmednek, mondta köteles, de nem volt öröm hangjában. Szeme a havas síkon kutatva kereste a kutat, ami nem is állt messze tőle. Ez a kút furcsán hatott. Három vagy négy kerék volt rajta. Láncok, csigák összevisszasága is. Köteles riasztotta. Megtöbbenve gondolt arra, hát ha igaza van az asszonynak, aki azt mondta, hogy Bolyai a kútból fölfelé akarja vezetni a vizet.